Köszöntöm a hallgatókat, az Inforádió Bor magazinjának mikrofonjánál Szabó Gergő. A balatoni szőlők helyzetéről is szó volt az idei Olasz Riesling Szerintünk nevű rendezvényen. Mai műsorunkban erről lesz szó. Tartsanak velünk!
Hordó Minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Jászdi Istvánt, az Olasz Riesling Szerintünk rendezvény szervezőjét Kovács András István kérdezte a programról.
Hetedszer rendeztük meg az Olasz Riesling Szerintünket. Szokás szerint az első este összejöttünk azzal a 24 kollégával, akinek egyrészt nagyon jó a bora, másrészt ennyien fértünk el a borteraszon. Meg ennyi fért bele az időbe, hiszen mindenki maga mutatja be a borát, és mindenkinek adunk ilyenkor 5-10 percet, hogy valamilyen témáról beszélgessünk. A téma ebben az évben a balatoni szőlők helyzete volt, de ezt megelőzően azért végigkóstoltuk ezt a 24 bort, ezzel egy ideileg, és rögtön hát az első jó hír az az, hogy az ömmel 2015-ben született olasz rizlingek egészen különlegesen jó minőségűek voltak, amelyekben az egyik fontos szerepe az évjáratnak volt, hiszen ez egy két kicsinő évjárat volt, akár 2011 vagy 2013, nagyon hasonló jellegű karakterű, de lényegesen többet tudunk így együtt most már a fajtáról, és lényegesen jobban kihasználták a borászok a fajtában, termőhelyben és az évjáratban levő lehetőségeket, mint korábban. Olyan borokat kóstoltunk, amik tekintélyes részét a világ bármelyik Michelin csillagos éttermében be lehet mutatni, el lehet adni, és az ember nem, hogy csalódást nem éri, de kifejezetten kellemes csalódás érheti. Hozzá kell tennem, hogy ezeknek a boroknak egy tekintélyes része valóban ott is van Michelin csillagos éttermekben, nem csak Magyarországon, szomszédos Ausztriában, Németországban, Svájcban, de még az Egyesült Államokban is. Úgyhogy az bizonyította az olasz rizlinget, amiért összejárunk most már 7 éve, hogy nagyon alkalmas arra, hogy kifejezze a termőhelyet, évjáratot, izgalmas, könnyed, elegáns, és mégis karakteres fehérbort képes adni, hogyha jó kezekbe kerül.
Tehát akkor nem a legfrissebb évjárat, nem a 2016-os borok voltak itt főként, hanem az egyel előző a 2015.
Voltak itt 2016-os borok is, hát mi magunk például 2016-os csopakival fogadtuk a vendégborászokat, és 2016-os dűlőválogatást mutattunk be. A 2016-os évjárattal kapcsolatban azt azért elmondhatjuk, hogy messze nem szolgált rá azokra a félelmekre, amiket megfogalmaztunk magunkban a nyár közepén, hát különösen, amikor leszakadt az ég, és jégverte el itt a Fülettől Alsóörsig az összes szőlőt. A minőség az ezúttal is szép, szépsavú, izgalmas, az előző kiemelt évjáratokhoz sok tekintetben mérhető borok születtek ebben az évben is. Azonban kicsit korán volt még az ezeknek a kóstolójához, úgyhogy szakmai körben szívesen bemutattuk, de az olasz rizlingnek időre van szüksége az éréshez, nem igazán szeretjük a túlságosan felgyorsított technológiai borokat, mert túl sok nyúzásnak, szűrésnek, derítésnek kell történnie ahhoz, hogy ilyenkor egy olasz rizling valóban iható és teljes szépségében kerüljön a fogyasztók elé. Úgyhogy mi jobban szeretjük megvárni azért a tavaszi hónapokat az olasz rizling bemutatásával.
És zömében balatoni pincészetek voltak itt, vagy azért voltak az ország más területéről is?
Igen, voltak az ország más részeiről is, Eger Szólátról szokás szerint volt, a Gálék, Kastinkék itt voltak a felvidékről. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon szép borokat hoztak. Itt volt a Busai Dóri, aki ugyanaz balatoninak számít, de azért ő a Mura mentén gazdálkodik. Itt voltak természetesen többen somlóiak is, de hát a somlóiak meg már végképp balatoniak. Úgyhogy itt nem feltétlenül csak a Balaton déli és északi partjának a déliről talán kevesebben voltak, talán egy valaki volt, de itt voltak elsősorban persze azért a Balaton északi partja az olasz rizling hazája, és aztán Balaton északi partjáról itt voltunk Csopaktól, Badacsonyig jó néhányan. Voltak itt persze olyan szervezetek is, amelyek a több borászok csoportjait képviselik, és több borász borát is elhozták. Ilyen a szomszédos Füredről a Riesling generáció csoportja vagy egyesülete. Itt volt a balatoni kör képviseletében is, meg a saját képviseletében is természetesen. Laposa Bence, a Balatoni Kör több másik képviselője, ami alkalmat jutott arra is, hogy ezeknek az egyesületeknek, még hogyha egyesületet említettem, akkor persze a Csopaki kódexet is el kell mondani, ezeknek az együttműködéséről, a balatoni borok minőségbiztosítási rendszereiről, felvásárlásárakról, tehát nagyon sok olyan dologról tudtunk beszélni, ami nem csak egyes borászokat, borászatokat, termelőket érint, hanem amelyek közös ügyek.
Voltak balatonborok is, vagy ez a kategória itt most nem képviseltette magát?
Volt, aki balatonbort hozott, és arra jó volt, hogy a balatonbor kritériumrendszeréről, a balatonbor céljairól, lehetőségeiről is beszéljünk. Ebben a kérdésben is egy csomó nyitott kérdés volt most sokáig. Az elmúlt egy másik hónapban azonban balatonbor kérdésében is aztán megoldódtak, és előbbre léptünk egy csomó dologban. Úgy néz ki, hogy a jövőben valamivel egységesebben, de még mindig csak olasz ízlingből készül a balatonbor. A balatonbort a balatoni termékhely olyan megnevezhető borok alapszintjének fogjuk tekinteni, amikre épülnek majd a hegyborok, illetve épülnek a dűlős borok. Valahogy úgy, ahogy a Csopaki kódex első változatában ezt elképzeltük, tehát fölépülhet egy olyan háromszintű önkorlátozási, mennyiségben önkorlátozási, minőségben és sok tekintetben egymásra épülő piramis, ami jól követhető a fogyasztók számára, és már az alapoknál is, az alapszinten, tehát a Balaton szinten is nagyon izgalmas, karakteres, jóívású, bár kicsit egyszerűbb bort ad, mint a piramis tetején, ami egészen természetes. A jelenlevő borok nagy része azonban nem a balatonbor kategóriájában indult, hiszen mindenkitől azt kértük, hogy a kedvenc borát hozza el. A kedvenc borok azért zömmel dűlőválogatások voltak, volt köztük egy-két hegybor is. Ezek a dűlőválogatások pedig tényleg hordozták magukban a termőhely karakterét, a Káli-medence köveit, a badacsonyi, somlói bazaltok karakterét, vagy a csopaki vörös permihomok követ. Úgyhogy nagyon izgalmas és nagyon jó kóstoló volt. Egy olyan kóstoló volt, amit kevés borvidéken lehet és kevés fajtából lehet ennyire változatosan és ennyire magas színvonalon megrendezni.
Ez volt a szakmai nap, vagy ez volt a, ha lehet mondani, a nulladik nap a rendezvényen. Péntek este, szombaton volt a közönségnap, ott voltak előadások, és hogyha igen, mikről volt szó?
A közönségnapon, a szombati napon a sétáló kóstoló előtt volt egy sajtótájékoztató. A sajtótájékoztatón természetesen beszámoltunk az első napon elhangzottaknak arról a publikus részéről, hiszen itt nyilvánvalóan, ha személyeskedni nem is személyeskedtünk, de itt éles vitákba is belemegyünk ilyenkor. Ezért döntöttünk úgy néhány évvel ezelőtt, hogy a sajtót a sajtótájékoztatóra hívjuk, és hogy a viták élességét ne tompítsuk, az első napon, a nulladik napon, ahogy te nevezed, nem hívunk külsőket, hiszen itt nem az a célunk, hogy a nyilvánossággal megosztjuk, hanem hogy egymás között a problémákat élesben megbeszéljük. A szombati sajtótájékoztatón azt beszéltük éles problémákról is. Ott már a fő téma az elsősorban, hát azon kívül, hogy beszámoltunk a kóstolóborok minőségéről, de hát erről beszámolni nem kellett, mert a következő sétáló kóstolón mindenki megkóstolhatta ugyanezeket a borokat. Elsősorban a balatoni szőlők helyzetéről, a megoldás lehetőségeiről, a felmerült újabb és újabb problémákról beszéltünk, és meg kell mondjam, hogy nagyon erősen érintette, és sokak számára meglepetés erejével hatott a fölvetés. De hát ez nem meglepő, mert vagy nincsen ebben semmi csodálatos, hiszen az első ezzel kapcsolatos cikk, amikor megjelent, akkor a VM államtitkárával is vitába keveredtünk a tekintetben, hogy veszélyben vannak egyáltalán a Balaton szőlői, mert ő úgy látta, hogy semmiféle veszély nincs. Nagy a telepítési kedvés, mindenki boldog, virágzó jövő elé nézünk.
De úgy, ezek szerint ez nem teljesen felel meg a valóságnak?
Sajnos nem, mi is jobban szeretnénk, hogyha így lenne. Hát elég, hogyha az ember kocsiba ül és a 71-es úton végig autózik a kirakat szülőkön, amik a Balatonra néznek az északi parton. Nyilvánvalóan a déli partnak a problémái mások, meg a helyzete is más. A déli part szőlői, azok nem a Balatonra néznek, mert az a Balatonra néző lejtők ott az északi lejtők, de a szőlőtermő lejtők az északi parton, azok látják a Balatont, és amelyik szőlő is, amelyik ingatlan látja a Balatont, az mind azt képzeli magáról, hogy előbb-utóbb építési telek lesz belőle. Nyilvánvaló, hogy az építési telkeknek más az ára, mint a szőlőtermő telkeknek, és ez beindított egy olyan építési lázat, amit nem bírnak el a balatoni szőlők, de ennél több embert érint az, hogy nem bírja el maga a tó sem, hiszen ez a tó, ez egy nagy kiterjedésű, közép-európai olyan kiterjedésű tava, de az átlagos mélysége 3 méter, ezt nem a tömegturizmusra teremtették. Tehát, hogyha itt tömeges építkezések zajlanak, nem csak a városokban, a községekben, de a szőlőhegyben is, akkor előbb-utóbb a tájkép sérül, a Balaton ökológiai egyensúlya sérül, sérülnek a szőlők, és sérül maga a vízfelület is. Úgyhogy bortermelői, szőlőtermelői érdek, az önkormányzatok érdeke, de országos érdek is az, hogy valamilyen módon megmentsük ezeket a szőlőket, nem csak azért, mert ezek 2000 éves szőlőtermelő hagyományokat őriznek, hanem azért is, mert a Balaton értéke, a Balaton ingatlanok értéke az ez diktálja. De azoknak az érdeke is ez, akik már felépítették a balatoni házukat, mert senki nem azért építkezett a szőlőbe, hogy 2 év múlva a csodálatos teraszáról, amielőtt szőlők vannak, 2 év múlva a szomszéd fürdőszobájába láthasson. Sajnos mindenki csak akkor ismeri fel a közös érdeket, amikor a saját háza már felépült.
Jászdi István csopaki bortermelőt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében arról lesz szó, hogy komolyan aggódnak a balatoni borászok, mivel az északi parton jelentősen csökken a szőlők termőterülete a nyaraló építések miatt. Tartsanak velünk a hírek után is.